Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál Németh Zoltán, és köszöntöm a mai vendégünket, Hölvényi Györgyöt, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőjét. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó estét kívánok!
Az uniós állam és kormányfők ma befejeződött kétnapos brüsszeli csúcsértekezletén is kiemelt téma volt a migráció, a biztonság és a védelempolitika, valamint a gazdasági kérdések. Megállapodtak abban, hogy összehangolják és megerősítik az uniós tagországok védelmi együttműködését. Mit jelent ez egészen pontosan ön szerint, ez a védelmi együttműködés megerősítése?
Hát ugye először is azt mondhatom, nagy újdonságot. Tehát ugye az Európai Unión belül a katonai együttműködés, illetve az úgynevezett NEU, ugye korábban ez teljesen kihalt, és igazából az elmúlt években jött elő az, hogy itt bizony olyan külső határvédelmi és külső katonai feladatok vannak, amik az Európai Unió egyszerűen nincs felkészülve. Mondhatnánk úgy, hogy jelenlegi kihívásokra nincs felkészülve. És a mostani csúcsértekezleten igazából a magyar érdekeknek és közép-európai érdekeknek megfelelően, vagy nyilván később ez fontos, hogy miért hangsúlyozom, megszületett egy olyan döntés, ami ennek a folyamatnak a földgyorsítását, és valóban egy a bevethető, mozgékony, valóban az európai jelenlegi igényeknek, elsősorban határőrizeti igényeknek megfelelő haderőt állít föl. A másik, és ami legalább ilyen fontos, az ugye ez már 21. század a javából, ugye hát évek óta az interneten és általában a számítógépen keresztül, hálózatokon keresztül megvalósuló terrorizmus, terrorista tevékenység elősegítése vagy előkészítése gyakorlatilag kontroll nélkül mehetett, vagy egyfajta nagyon gyenge kontroll.
Ez az úgynevezett kibernetikai hadviselés?
Igen, és ez tulajdonképpen most van az, hogy mindenkinek és nemféle áll vagy nem áll szabadságjogra hivatkozva, igenis bármiféle terrorgyanús interneten kapcsolattartást igenis meg lehet figyelni, meg lehet tartani. Ezt nyilván ki kell dolgozni, mert itt a nagy szolgáltatókkal kell megegyezni, és több ága-boga van, de végre, és ez nagyon jó hír, ebben teljes egység van a 27, még ugye a 28 tagország
között. És a személyiségi jogok ilyenkor hol tűnnek, vagy hova tűnnek, vagy eltűnnek egyáltalán?
Hát, tehát ugye a kisebb jó és a nagyobb jó. Tehát ugye itt arról van szó, hogyha valakit meg akarnak ölni, vagy valakiket meg akarnak ölni, hát akkor nyilván az ő személyiség jogai, hát mondjuk úgy, hogy háttérbe szorulnak, és ez egy hosszú folyamat, és nem csak itt erről van szó, általában az Európai Unión belül, meg kiderült, hogy hát egy nagyon kényelmes és egy nagyon komfort, több évtizedes létnek ilyen formán bizony sajnos vége van, és ezt nagyon sokan nehezen veszik tudomásul, mondjuk csak beszéljünk ugye Belgiumban, ahol sok évig éltem, és Molenbeekbe, ugye, hogy este 10 után nincs házkutatás, ugye. Tehát ez a fajta önkép vagy vágyott békének a föladása, ez szerintem minden európai polgár, hangsúlyozom, minden európai polgár érdeke, ebben most ma pénteken, illetve tegnap csütörtökön nagyot lévett az Európai Unió előre.
Összehangolásról beszélünk, viszont Orbán Viktor magyar miniszterelnök tavaly Tusnádon beszélt egy közös európai hadseregről, amit alapvetően azért az európai politikusok elutasítottak, vagy pontosabban nem tűztek nagyon napirendre. Ez közelít ehhez? Mi a különbség a kettő között?
Szóval, úgy van ez, hogyha Orbán Viktor mond valamit Tusnádon, akkor ezt mindenki Európában elutasítja, vagy 2-3 év múlva elkezdik megcsinálni.
Nem kellett hozzá egyet
tehát,
sem,
az átlagot mondom. Na, tehát itt arról van szó, hogy a közös hadsereg az egy cél, és hogy maga a hadsereg fogalma 21. században mit jelent, az ezt meg kell fogalmazni. És ebben is Közép-Európa, ugye már csak a balkáni ugye migráció okán kiderült, hogy ezt hogy kell kicsibe csinálni. És ebben ne legyünk szerénytelenek. Tehát azért itt nem csak arról volt szó, hogy két ország 30 rendőrt ott együtt masíroztatott, hanem igenis közös megfigyelés, közös katonai logisztika alakult ki. Először 2, 3, 4, aztán most már ugye tulajdonképpen már, mikor látszik, hogy erre mekkora szükség van, hát szinte már osztrák dominanciával, de emlékszünk, ugye, hogy az osztrák politika is ezt korábban hogy állt hozzá. Egy ilyen világban élünk. Tehát itt arra kell vigyázni, hogy a közös nevezőt megtalálni. Tehát azért nagyon, nagyon fontos, fontos a közös, közös nevezőnek a megtalálása, mert akkor tulajdonképpen mindenki felelőssége gondolkodik. Mert itt olyan dobálózás megy egy-egy, hogy mondjam, vízióval kapcsolatba, és hát ennek mi nem vagyunk hiány, ami egyszerűen, hogy mondjam, tehát megnehezíti a kommunikációt. Tehát én ezt látom most minden olyan...
Bocsánat, lehet, hogy furcsán fogom fogalmazni, de ez a 27-28 tagállam, ez érett arra, hogy közösen egy ilyen katonai együttműködésben részt vegyen és megvalósítson?
Nem vagyok katonai szakember, de szerintem, ha akarjuk, és azért mondom a több eszembe, mert része vagyunk, ezért mindig hangsúlyozni kell, tehát 1-28-ad része vagyunk ugye a döntéseknek, szerintem képesek kell, hogy legyünk rá. Most lehet, hogy ez egy-egy konkrét feladatra, egy-egy konkrét haderőnemre vonatkozik. Nyilván ez nem annyira lényeges, de ezt el kell kezdeni. Ezt hangsúlyozom, ennek már üzenete van. Tehát az emberek számára, Európa polgárai számára a biztonság érzetét adja. És tulajdonképpen azért, hát azért mindannyian ismerjük, tehát maga a katonai létnek, a katonai mozgásnak van elrettentő ereje. Ez szerintem nagyon fontos. Hangsúlyozom, nem szeretem, nem tetszik, de Brüsszelbe, amióta ugye megtörtént ezek a két terrorcselekmény ugye egy reggel, azóta tele van Brüsszel katonákkal. Ezzel nagyon sokan nem szeretik, de tulajdonképpen igazából biztonságot ad. Szörnyű, hogy egy ilyen helyzet van, szörnyű, hogy egy ilyen világban élünk, de ez elrettent, és ez vonatkozik tulajdonképpen Európára is. Tehát, hogy Európa erőt tud fölmutatni, és valóban katonai erőt tud fölmutatni, és nem egyfajta egy ilyen várunk az amerikaiakra hangulat alakul ki, ami hát azért valljuk be, elkényelmesedtünk az elmúlt évtizedekben, akkor is igen, ennek lehet eredménye.
Ugye az Európai Bizottság ebben a hónapban néhány héten belül előterjeszti a közös védelmi alapról szóló kezdeményezését is. Ez mennyire, meg amit az előbb is beszéltünk, mennyire lesz a NATO mellett? Tehát, hogy mellénye lesz független a NATO-tól. Persze, hogy független lesz, mert az Észak-Atlanti Szövetség, abban az Európai Uniós tagállamokon kívül más tagok is vannak, de ugye az néhány hónappal ezelőtt szó volt arról, hogy a NATO védelmi kiadásokat is meg kell emelni, pont az amerikai elnök biztatására, hogy így fogalmazzak. Ez hogyan működik mellett ez a védelmi alap, ez az európai külön védelmi és mechanizmus?
Ezt én nem tudom megmondani, mert ugyanis ezt senki szerintem jelenleg nem tudja megmondani, nem csak én, de hangsúlyozom, tehát a téma szakértő is világos, hogy mivel az Európai Unió tagországainak egy része nem tagja a NATO-nak, másik része meg tagja, ezért nyilván tehát feladat szempontjából és haderő szempontjából ez egy különálló dolognak kell lennie, különálló feladatvállalásnak kell lennie, ami nyilván a haderő potenciál számára egyes országoknak jelenthet egy plusz, hogy mondjam, hozzájárulást a fegyverek miatt a NATO készültséghez is, de magának, ennek a dolognak az én véleményem szerint külön állónak kell lenni, én megmondom őszintén, de technikailag is érthető, tehát azok az országok, akik nem tagjai a NATO-nak, hát az nem függhet ezzel össze. Nyilván lehet feladatokra, és ez szerintem nagyon fontos is lenne, és ez egy nagyon sokak által vágyott és nem megvalósult dolog, hogy a NATO bizonyos területeken feladatokat vállaljon. Persze a NATO erre meg mindig azt mondja, jó, de hát akkor az meg több pénz kéne. Tehát egy kicsit ilyen rókafogta suka. Szerintem nagyon jó vonal az, hogy Európa önállóan elkezd ezen gondolkodni. És nem csak gondolkodni, mert gondolkodni az itt már kevés, hanem valóban cselekedni. Mert itt a saját könyörgön biztonságunkról van szó, és hát azt hiszem, hogy erről évek óta beszélünk.
Ugye szép számmal elhangzottak a csúcs idején politikai nyilatkozatok is. Az Európai Parlament olasz elnöke, és ezt most hangsúlyozom, hogy olasz, a menedékjog, vagy szerinte a menedékjog, miként a szolidaritás is az európai alapértékek részét képezi, ami azonban nem jelenti azt, hogy ne kellene határozottan fellépni az illegális bevándorlással szemben. Mit gondol, befolyásolják-e a migrációval összefüggő nyilatkozatokat, hogy azt kiteszi? Tehát, hogy milyen nemzetiségű a nyilatkozattevő?
Hát nyilván befolyásolja, egyszerűen azért, mert mindenkinek otthon előbb vagy utóbb kampánya van. Ez most tudom, hogy cinikusan hangzik, de erről van szó. Tehát itt az a probléma, és ne haragudjon, most európai parlamenti képviselőként, meg korábbi ilyen parlamenti alkalmazottként, hát hadd mondjam ezt, hogy tehát az Európai Uniónak szinte már néha ilyen holisztikus megközelítése, egészen távoli céljai vannak. De a tagországokban 4 évenként választások vannak, az bizony meg kell nyerni.
De most nem egy képviselőről beszélünk, hanem az EP elnökéről.
Az EP elnökéről beszélünk, akit ugye fél éve választottak meg, nagy koalíciós, hogy mondja, hát nyilván az, hogy többsége meglegyen. Egyébként Magyarország barátjáról beszélünk, tehát azért azt mindenképpen ki lehet jelenteni. Tehát szerintem Tajaninak az a kijelentése, hogy itt ugye nagyobb biztonságról van szó, és a biztonságot föl kell értékelni, az egy reális olasz megszólalás. Olaszországban is erről vita van. Tehát nem csak Európának szólt, hanem az bizony Olaszországnak szólt, csak ebből a szempontból mondom. És Tajani elnöknél mindenképpen azt lehet látni, hogy képes arra, és ez ami a legfontosabb, képes arra, hogy valóban bizonyos értelemben pártok fölött összegezze azokat a gondolatokat, törekvéseket, amik Európában megfogalmaznak. Ez nem mindig volt így, nem minden elnökkel volt így, most senkit nem akarok ezzel bántani, és ezért szerintem az ő szerepe nem olaszként fontos igazán most válaszolva a kérdésre, hanem egy ilyen olyan politikusként, aki bár igaz, hogy olasz, de korábban ugye volt biztos, utána parlamenti alelnök, tehát van egy olyan európai múltja, amiben megmaradt olaszként, de képes összegezni. Ezért nagyon jó, hogy ő van ott.
Azért is hangsúlyoztam az olasz nemzetiségét, mert ugye Olaszországban komoly probléma a migráció, ugye Észak-Afrikából. Nagyon sokan jönnek az olasz partokhoz a földközi tengeren keresztül. Éppen ezért is hangsúlyozta a szolidaritást. Mit jelent egyébként a szolidaritás? Mi a tartalma európai szinten ennek?
Ez egy jó kérdés, és ugye ebben nagyon sokan bele is kapaszkodnak. Tajani úrnál semmiképp nem azt jelenti, hogy a szolidaritás, hogy a kvótákat kellene hegyezni, és hogy mondjam, szétosztani az embereket.
Bocsásson meg, olyannyira nem azt jelenti, hogy azt mondta, hogy a jelenlegi tehermegosztási rendszer megbukott.
Igen, hát ezért mondom. Tehát ez nagyon fontos, mert általában, amikor a szolidaritásra veszik, akkor jújúj, akkor megrettenünk. Tehát a szolidaritás az nem arról szól, hogy nem csak arról szólhat, hogy különböző formában, vagy Európába érkező emberekkel mit kezdünk, hanem a szolidaritás arról szól, hogy azokból az országokból, ahonnan elindultak, azokból a régiókból, ahonnan elindultak, akik elindultak, na azokkal kell ott helyben szolidárisnak lenni, mert ez senki számára nem megoldás. Ez több éve sokan mondják, de ez most már egészen világos, hogy tehát a helybesegítés, az odamenés, az odafordulás, és ez Olaszország számára most már létkérdés, tehát Líbiáról nem véletlenül van szó most is a csúcson, ugye? Tehát mindenki azt mondja, hogy jó, nem szabad táborokat építeni Líbiába.
Az olasz miniszterelnök tárgyalta líbiai.
Na de közben pontosan hetekkel ezelőtt ugye a líbiai törzsekkel tárgyalt, akik ugye tulajdonképpen a líbiai létnek az egyetlen, vagy hát többen vannak ugye legitim formálói. A lényeg, a szolidaritás, a valódi szolidaritás, az nem azt jelenti, hogy szolidaritásra vállalunk azokkal az országokkal, akik ilyen vagy olyan módon így szeretnék a munkaerő, illetve a demográfiai problémákat megállítani. Ez mondhatni úgy, és azért mondjuk, hogy ez egy hazugság. Ez egy nagyon nagy hazugság. És igazából Közép-Kelet-Európának itt van most probléma, itt van a visegrádi országoknak a problémája, hogy ezt kimondtuk. Ezt kimondtuk, és ugye nekünk az a feladatunk, és az is a munka lényege, hogy ezt meg kell fordítani, és igenis a második, a harmadik világ, a konfliktus zónák felé fordulva a gazdasági elvándorlást ott kell kezelni, ott kell megállítani, és hangsúlyozom, ez az igazi szolidaritás, mert akkor valóban azt lehet mondani, hogy aki viszont tényleg menekült, és nagyon sok menekült van a világban, tehát menekült krízis az óriási az világban, akkor azokra lehet figyelni. De Európa az elmúlt ugye két évben képtelen volt arra, és ez nem véletlen, és ezt tényleg nem mondjuk azt, hogy ezt nem lehetett volna megoldani, hogy a menekült ügyet és a bevándorlás ügyet elválaszza egymástól. Ezt mondjuk, erre van most tulajdonképpen egyre nagyobb elszállás, csak hát mi nekünk...
Fél évvel ezelőtt, vagy egy évvel ezelőtt is olvastam, hogy a Líbiában kellene létrehozni különböző központokat, és ott elosztani a menekülteket, vagy pontosabban, igen, hogy ki merre menjen, vagy
ez,
maradjon.
Ez hogy mondjam, tehát egy átlag ember számára teljesen logikus megoldás. De amíg hivatalos, hangsúlyozom, hivatalos európai dokumentumokban, én a úgynevezett fejlesztési bizottságnak vagyok a tagja, ez egy nagyon izgalmas bizottság, ugye a második, harmadik világ Európai Uniós finanszírozásával foglalkozik. Ez most csak egy elem innen. Hivatalos dokumentumban szerepel, hogy a fejlesztés, tehát amik az embereknek a segélyezés, ott dolgok, akár mezőgazdaság, vagy ipari fejlesztési politikát ne keverjük a migrációval. Hát amíg ilyen, bocsánatot kérek, marhaságot le lehet írni, addig ez egy csata. Addig a csata van, háború van, nekünk erről van egy véleményünk, és hangsúlyozom, a szerénység a részünkre azért fontos, mert nekünk is most van egy csavar benne. Mert ugye idáig sok évtizeden keresztül segélyeket, támogatásokat befogadó ország voltunk, és most jutottunk el odáig, hogy most már viszont, hogy mondjam, úgynevezett donorország, tehát adományozó ország válik, ezt a kultúrát kell Magyarországon kialakítani úgy, és bocsánat, ez egy félmondatért még, hogy nekünk nincs gyarmati múltunk. Ugye azoknak az országoknak, ahol gyarmati múlt van, ahol, hogy mondjam, tehát...
Azoknak kötelezettségek is vannak ön szerint?
Hát egy, hogy kötelezettségük van, de én ebben most nem mennék bele, hanem hát egy nagyon, nagyon komoly kulturális helyzet előnyük lehetne, de így látszik, hogy nincs. Tehát úgy látszik, hogy nincs, mert nem tudja a gyarmatosítást egy partneri kapcsolatra átváltani, illetve látszik, hogy milyen nehezen megy.
Ezért a menekültválság előtt is már áramlottak Franciaországba, ugye a Benelux államokba.
Na, az egy lelkiismereti dolog. Tehát ami ott történelmileg fejlődött, az nyilván annak van egy lelkiismereti része, van egy gazdasági része, de itt most azért nagyobb, itt több mindenről van szó, és a lényeg az, hogy ezt kell tulajdonképpen az adott országba. Nagyon távolnak tűnnek ezek az országok, azért nincsenek távol, főleg a mai világban, de ugye ezekkel kell egy egészen újfajta partneri kapcsolatot ápolni. Tehát ez egyszerűen nem arról szól, hogy majd oda megyünk és elmagyarázzuk, mert hogyha ha nem megfelelően megyünk oda, akkor ők jönnek ide.
Ugye már említettük Paolo Gentilit, aki a líbiai miniszterelnökkel tárgyalt, vagy a líbiai vezetővel, és ő az olasz kormányfő arról beszélt, hogy az EU részéről gazdasági és politikai döntésekre van szükség, például az Afrikának szánt európai finanszírozások megerősítésére. Ön többször járt már a válságövezetekben, Közel-Keleten is, Afrikába is. Mit látott ott? Milyenek ezek a válságövezetek közvetlen közelről?
Hát ugye ez ugye az ember különböző formában jut el ilyen helyekre.
Talán hetekkel ezelőtt is volt a közel.
Hát most utóbbi időben Jordániában, Irakban, azt megelőzően Csádba. Először is tegyünk egy vonalat, tehát a Közel-Kelet és Afrika két külön világ. Tehát bárki ezt összekeveri.
Ezt akartam kérdezni, hogy mi a kettő között a különbség? Akár migráció szempontjából, akár
igen,
helyzet.
Tehát a Közel-Kelet strukturálisan, gazdasági szempontból értve egy sokkal könnyebben rendbeszedhető, és hangsúlyozom egyfajta, hogy mondjam, ha békeidőben, már mikor éppen békeidő van, akkor tulajdonképpen a szegénység egész más, sokkal kisebb méretű, mint Afrikának, Észak-Afrika, vagy Afrika gyakorlatilag bármelyik részén. Itt persze, itt is a túlnépesedés Közel-Keleten is egy óriási kihívást jelent, a munkanélküliség, a fiatalok elvándorlása. Ami a legszörnyűbb, és akkor ezt emelném ki, az tulajdonképpen a klímaváltozásból és a túlnépesedésből való iszonyatos fiatalokat sújtó munkanélküliség, 50-60-70%-os, a teljes reménytelenség, és tulajdonképpen az elvándorlásnak egy biológiai kényszere. Tehát ez az, ami, hogy mondjam, mit okoz? a terrorizmust.
Tudják tehát mikor azt, hogy mi vár rájuk Európában? Tehát, hogy milyen kultúra...
Nem, az elvándorlást, bocsánat, az elvándorlást azt még nem Európának mondanám. Arrébb megyek a régión belül, és ez a terrorizmusnak a meleg ágya.
Mert
egyszerűen ezek a kiszolgáltatott, jó karba lévő fiatalok teljes reménységbe, ezek gyakorlatilag a, hogy mondjam, a kifejezést szerintem nagyon fontos megjegyezni, fizetett fanatizmusról van szó. Tehát itt tehát a Boko Haram Nigérben, Nigériában a legszegényebb népcsoportok százezreit tudja összeszedni, és tudja fanatizálni, mert egyszerűen olyan gazdasági állapotban vannak.
Jól értem a szavait, hogy nekik, hogy egyes emberek vagy sok ember számára, akik terroristákká válnak, azoknak kvázi ez a megélhetés forrása a terrorizmus?
Igen, pontosan. Pontosan erről van szó. Pontosan erről van szó. Ezért életveszélyes, ami történik.
Akkor mit kell csinálni? Hogy mit lehet csinálni? Tehát az Európai Unió az tömködje bele a 10 vagy 100 milliárdokat euróban, vagy építsen nem. Ott beruházon, vagy politikai rendszert kell váltani.
Teljesen szerintem ezek a legrelevánsabb, az a baj, nagyon keveset foglalkozunk vele. Tehát a biztonságpolitika fejlesztési politika-e? Ez a kérdés. Csádba most nemrég jártam ott, Kamerunnál ott van nagyon szép folyó, fölötte van a csádi tó. Megjegyzem, a csádi tó 30 ezer négyzetkilométerrel 1300-ra apadt egy pár évtized alatt.
Klímaváltozás.
Zárójelbe zárva. És azon megy a politikai vita, hogy a Boko Haram elől menekülő százezrek, olyan város van, Bol városa, meg lehet nézni a térképen, ahol gyakorlatilag 5 vagy 6 kőház van, a többi gyakorlatilag mind sárkunyhó, minden esős éjszakban kolera tarol, százezres város. És olyan, arról van a vita, hogy katonai csónakokat ezen a folyón, ami Kamerunnal határos, segélyezésből lehet-e venni, vagy nem. Most lehet, vagy nem lehet? Igenis lehet, mert gyakorlatilag, hogyha Boko Haram átjön, akkor megint menekült hullámot indít el. Tehát a fejlesztési politika nem arról szól, hogy oda viszem az ételt, persze az étel az egy alapdolog, hanem olyan körülményeket alakítok ki. Az Európai Unió egyrészt a legnagyobb adományozó a világon ebbe a térségbe, de ahogy adományoz, amire adományoz, az tulajdonképpen képtelen arra, hogy megfelelő valóban tartós viszonyokat alakítson ki addig, amíg Közel-Kelet számtalan ország, és ezt most én nem fogom megnevezni, gyakorlatilag aktívan, világosan, egyértelműen terrorista csoportokat támogat Észak-Afrikában és Közel-Keleten is. Ezzel kell szembenézni. Amit én most elmondtam, higgy el, hogy ez a valóság, ezen múlik minden, hogy tulajdonképpen ezt valahogyan meg lehet állítani, vagy pedig tulajdonképpen elveszett helyzetek jönnek, és nyilván milliós bevándorlás.
A pszichológia szaknyelvén szólva, akkor ezek szerint az unió pénze 100 milliárdjai, azok sötét kidobott pénze?
Abszolút nem állítanám ezt, ha felhasználás módját kell igazítani a jelenleg kialakult helyzethez. A helyzet az, hogy az Al-Shabaab-tól kezdve a Boko Haramon át, az ISIS-on át a legkülönbözőbb terrorszervezetek grasszálnak, és ez most nagyon, hogy mondjam, finoman fogalmaztam.
Föltettem azt a fél kérdést, akkor politikai rendszert kell váltani? Hogy háborút kell indítani, hogy a Boko Haramát, az iszlám államot és az egyéb ilyen terrorista csoportokat felszámolják?
Igen. De hangsúlyozom, a terrorizmus az nem a klasszikus háború, hanem azt a nemzetközi olyan semmiféle olyan helyzetet nem lehet kialakítani, hogy ezek megerősödjenek. Az ISIS is honnan jött? Honnan lehetett az, hogy az ISIS két hét alatt elfoglalta Iraknak egy jó részét? Hát az ez nem ott kezdődött. Az egy nemzetközi politikai helyzetből adódóan, nemzetközi szervezeteken keresztül tulajdonképpen félrenéztek, enyhén szólva, és most akkor nagyon finoman fogalmazok, hogy egyszerűen csak ott elkezdenek különböző terrorista csoportok az amerikai kivonulás után megerősödni.
De akkor ehhez az Európai Unió, Brüsszel nem elég. Ez kell ENSZ, ez kell Oroszország, az Egyesült Államok, NATO, ez világ.
Hadd mondjak valamit, és igazából azért nem szeretem ezt, mert vagy ilyen formában, mert én valahol azért büszke vagyok arra európai emberként, hogy egyrészt mi vagyunk a legnagyobb segész. Amikor ENSZ-ről beszélgetünk, akkor azért az fontos elmondani, az ENSZ menekültügyi szervezetének a legnagyobb finanszírozója is az Európai Unió. Tehát most nem azt akarom, hogy az ENSZ is az Európai Unió, de egy picit azt is mondom, a lényeg az, hogy a valóságból kell kiindulni. Itt ugyanaz, mint az Európai Unió, mikor 10 meg 15 tagországgal van szó, más helyzetről van szó. Tehát itt egyszerűen világosan kell látni, hogy ezek a terrorszervezetek nem magukból vannak, hanem ezeket országok támogatnak, és ezeket kell nemzetközileg kezelni, és ezt a támogatási rendszert kell megszüntetni. Ezt láttuk, ön kérdezte, hol jár Irakba, Szíriába, Libanon az egy nyilván az egy speciális helyzet. Nem tudtuk ezt elérni.
Hölvényi György, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője az Inforádió arénájának a vendége. A hírek után folytatjuk.